Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Adás felkonf. Sziasztok! Ez itt a Dzsungelharc, a cégeket működtető emberi energiáról. Ma egy nemrég indult vállalkozást és legfőképpen tulajdonosát ismerhetitek meg. Amit leginkább tanultam tőle is ebből a beszélgetésből, bár közhelynek hangzik, de nem találok jobbat, az az optimizmus és az elszánt minőségkeresés. Vele beszélgetve azonban egyáltalán nem az, hanem mindennapi gyakorlat és valóság. Egy olyan szakmáról hallhattok, amelyben ezerféle szereplő és szempont szünet nélküli összehangolására van szükség, úgy, hogy közben a fókuszt, a végső célt egy pillanatra sem lehet elengedni, szem elől téveszteni. Miként lehetséges ez? A recept, mint kiderül, lebilincselően egyszerű. De csak akkor, ha az, aki a feladatot végzi, megingás nélkül szakmai és személyes hitelességével támasztja alá munkáját. Egy beszélgetés az ingatlanfejlesztői szakma kulcsmomentumairól, a szenvedély vezérelte precizitásról és egy különös, nagy zenekar karmesteri feladatairól, amelyben a kapcsolódás nem csak az emberek közös munkáját, hanem a megalkotott épület környezetével való összhangját is megteremti. Mai vendégem Ambrus György, a Novelment Kft. Ügyvezetője és tulajdonosa.
Sziasztok, szervusztok!
Nem régóta vagy vállalkozó, tehát egy friss cég tulajdonosával és vezetőjével beszélgetek. Milyen ez a vállalkozó érzés? Mert csak annyit kell hozzátenni, hogy jó pár évig különböző cégeknél menedzser voltál, felső vezető voltál. Ez szerintem radikálisan eltérő helyzet. Igen. Meg nézőpont.
Igen. Én azt gondolom, hogy a munka világában eltöltött éveimnek nagy részét én alapvetően alkalmazotti státuszban töltöttem, és végigjártam a ranglétrát. Talán elmondhatom azt, hogy az összes lépcsőfokát, és azokban a cégekben, ahol én dolgoztam, ott a végén talán a szakmailag eljutottam arra a magas pontra, ahol már talán nem volt följebb ezekben a társaságokban. Néhányszor már megfogalmazódott bennem, hogy van bennem egy olyan gondolat, ami egy olyan tulajdonosi szemléletet mutat, hogy képes vagyok felelősséget vállalni talán másért is. És ez az érzés, ez időnként felerősödött bennem, de hát...
Tehát magyarul volt kedved vállalkozást indítani? Tehát tovább viszem a kérdést, hogy nem akartál rögtön úgy kezdeni az egyetem után, hogy vállalkozást indítasz? Vagy ebben az iparágban ez nem olyan egyszerű?
Nem is egyszerű. Én azt gondolom, hogy az ingatlan fejlesztésben azért bele is kell kerülni, meg kell érteni a piacot, meg kell érteni a szereplőket, meg kell érteni a szereplőknek a motivációit, és ehhez meg kell velük ismerkedni, dolgozni kell velük együtt. Az alkalmazotti életemnek azon részében ez egy óriási lehetőség volt.
Tehát ez egy ilyen tanulóidőszak volt?
Abszolút úgy tekintek rá, hogy ez biztosított nekem lehetőséget arra, hogy olyan emberekkel, olyan cégekkel és olyan projektekkel találkozzak, amelyek megtanítanak engem arra, hogy ezt a szakmát, ezt egyáltalán tudjam művelni.
Milyen ez a szakma? Mert rengeteget hallunk róla, ingatlan közvetítés, ingatlan fejlesztés. Ezt nem tudom, hogy mindenki érti-e, meg az előbb mondtad, hogy hát igen, a gondolkodásokat kell megérteni, meg reakcióikat, szóval milyen ez a szakma?
Én azt gondolom, hogy igényel egyfelől egy mérnöki tudást, hiszen nagyon fontos, hogy értsd és tudd irányítani, és tudd a műszaki részleteket kezelni. Nagyon fontos közgazdaság, értsed a piacot, hogyan működnek a finanszírozások, hogy működnek a cégek, az áfa kérdések, ezért ez egy harmadát legalább kiteszi. És a harmadik szerintem egy ilyen emberi oldala.
Mégpedig.
Mert azt gondolom, hogy akik megbíznak egy olyan céget, mint mi, akik beruházások menedzsmentjével foglalkozunk, ott az a cég jó esetben élete legnagyobb, vagy a cég életének a legnagyobb beruházását bízza ránk. Tehát egy komoly bizalmi viszonyt kell kiépíteni egymás között, hogy én, aki lépésről lépésre viszem őt, és fogom a kezét, és együtt megyünk a beruházásban előre, ő nem biztos, hogy mindig minden pillanatban érti, hogy mi történik, de óriási számokkal játszunk, és az ő cégének ez a fejlesztést lehet, hogy éppen akkor a legnagyobb, és nem egy sokadik. Ugyanis mi a legtöbbször nem szakmai ingatlan fejlesztőkkel dolgozunk együtt, hanem olyan beruházóknak a munkáját segítjük, akiknek a cég életében elérkezett egy pillanat, amiért egy ingatlan fejlesztési projektre van szüksége. Például székházépítésre, például gyárcsarnok építésre, például valamilyen típusú beruházásra, akár ez lehet egy szálloda is, hiszen nem csak szállodaláncok építenek szállodát, hanem magán befektetők is, és számára szükség van erre a tudásra. Tehát én ezt a hármas egységet tudnám kiemelni, hogy ezek a három legfontosabb tudások, amiknek a jó mixe, jó arányú mixe szükséges ahhoz, hogy ezt átlásd.
A projektmenedzsmentet mondtad, ez azt jelenti, hogy egy cég, aki nem szakértő, az rátok bízza A-tól Z-ig a megvalósítást? Ti azt vállaljátok?
Igen. Igen. Ez egy nagyon ideális helyzet, hogy már a gondolat felmerülésekor megjelenünk a beruházó oldalán.
Logikus egyébként.
És közösen építjük fel a teljes beruházási folyamatot, azzal, hogy először segítünk meghatározni, mit jelent az, hogy beruházó igény. Rengetegszer találkozunk azzal, hogy három mondatban megvan, mi az igény, és hogyha leülünk beszélgetni, és elkezdünk mélyebbre ásni, hogy de pontosan mit is jelent ez a beruházó igény, milyen funkciókat, milyen négyzetmétereket szükséges itt biztosítani, akkor azért rájövünk, hogy és maga a megbízó is rádöbben, hogy tudom, de mégse tudom a valós igényemet.
Hát ő csak a nagy célt nézi, nem?
Így van.
És nektek kell az ő kezét vezetni, hogy értjük, hogy ez a célod.
Pontosan.
De azért
egy klasszikus mérnökirodaként is működünk, tehát a legideálisabb helyzeten kívül azért mérnöki olyan tanácsadási munkákat is csinálunk, amikor egy beruházásban, vagy egy mérnöki problémában tanácsadóként részt kell venni, kisebb szakértői munkákat, műszaki átvilágításokat kell csinálni. Tehát a spektrum ilyen szempontból ez egy viszonylag szélesebb, sokkal jobb, egy mérnökirodához, sőt, ez egy mérnökiroda.
Említetted ezt a bizalmat, hogy ez egy harmad rész. Na most ti új cég vagytok, ezt hogy lehet felépíteni? Támaszkodsz arra, hogy esetleg korábbi szakmai életedből ismernek az ügyfeleid, vagy ez hogy működik? Tehát mitől hiszik el, hogy egy frissen alakult mérnökiroda az képes megcsinálni mindazt, amivel megbízzák? Hát netán pláne ilyen sok-sok, tehát ilyen óriási, nagy ingatlan fejlesztést.
Kétségtelen, hogy a cég életkora és az a portfólió, amivel foglalkozunk, az még akár ellentétet is mutathat, mert azt gondolom, hogy most leszünk június végén 2 évesek, tehát ez tényleg még kicsi és fiatal irodának
számít. Hát abszolút induló cég.
Igen, én azt gondolom, hogy ez a bizalom, ez az abszolút szakmai múltamból és kapcsolataimból kezdett el kinőni. Vannak már visszatérő megrendelőink, akiknek már egyszer dolgoztunk, és egy újabb megbízást adott, és vannak,
tehát nem akik, a macskát
akik ajánlások útján. Tehát, hogy kapok egy telefont, hogy valaki felhívott, és hogy ajánlhatunk-e téged erre, érdekelhet-e titeket egy ilyen. Nem mindegyikből lesz munka, de egy beszélgetés mindenképpen történik.
Egyébként ez mennyire jellemző a magyar üzleti életben, ezek az ajánlások? Mert erre sokan úgy néznek, hogy ha-ha, tehát ilyen kicsit ferdén. Másfelől üzleti szempontból nézve, meg egy logikus lépés, hiszen nagyon komoly, ahogy te is mondtad, a cég sorsát alapvetően meghatározó beruházásokra van szó, tehát csak úgy azért nem biztos, hogy az utcáról fogok hívni embereket.
Nagyban szerintem hasonlóan működik, mint kicsiben. Kicsit ez hasonló nagyban is, nyilván komplexebb, most a könnyebb megértés érdekében egyszerűsítettem le, de hasonlóan működik ez így is, hogy szeretnek a cégek azért úgy mozogni, hogy picit mindig ez egy ilyen biztonságérzetet ad, hogy azért nem teljesen kívülről idegen cég érkezik hozzájuk.
Azért is kérdezem, mert így a közvélekedés talán úgy tartja, hogy hát a legjobb, ha versenytárgyalás tendert ír ki, és akkor majd én kiválasztom a legokosabbat, vagy legolcsóbbat, nem tudom, hogy ez így működhet-e.
Köszönjesen hangzik, de a verseny jó. Indultunk már versenyen, felkérésre érkeztünk a versenyre, magánpiaci szereplő szervezett versenyt, meg is mondta, hogy verseny lesz. Volt, hogy megnyertük, volt, hogy elveszítettük. Úgyhogy szerintem a verseny az jó, abszolút. Nem feltétlen az első telefonhívás arról szól, hogy tiéd a megbízás, hiszen az nem jelenti, nem vonza magával az, hogy ebből egy megállapodás is történik, hiszen az, hogy van egy kezdeti bizalom, azt utána egy ajánlattal meg kell támasztani, és hogyha az ajánlat is olyan, ami az ő igényeinek megfelel, és megtaláljuk azt az árszintet, meg azt a műszaki tartalomszintet, meg azt a feladatot, hogy dolgozhatunk nekik, akkor nyilván ez egy kézbecsapás és egy szerződés aláírással elkezdünk közösen dolgozni. De volt olyan is, hogy igen, nem találtuk meg azt a közös meccéspontot, hiába volt meg a kezdeti bizalom, már maga az üzlet már nem jött össze.
De igen, ez lelombol egyébként. De nyilván a siker az feldob.
Ezt szerintem azért kell tanulni. Nem lombozott le, furcsáltam. Volt olyan, hogy furcsáltam, hogy most ezt a döntést nem biztos, hogy értettem.
Igazságtalannak érezted?
Az igazságtalant nem mondanám, inkább azt mondanám, hogy szerintem jól megértettük a szempontjait, szerintem jó árat adtunk, valamiért valaki jobb volt, és akkor én is elgondolkodok, hogy akkor biztosan kellően nyitott füllel ültem-e ott, amikor ezek a beszélgetések voltak, hogy én biztosan jól értettem-e meg, mert én úgy érzékeltem, hogy az árammal abszolút versenyképes legyek, de mégis ennek ellenére nem mi nyertük. Ezt még tanulni kell nekünk is.
Hogy működik ez a jó feldolgozás? Hogy lehet behozni a racionális szempontokat? Hogy lehet azt elérni, hogy azt hiszem ezekből nevezhetjük a kudarcnak, kudarcból lehessen tanulni? Tehát mi kell ehhez?
Föl kell dolgozni. Ehhez egy kis idő kell. Én szoktam sokat nagyon gondolkodni, hogy akkor hogy történt ez a hét, mi zajlott ezen a héten, ki szoktam magamnak emelni utólag dolgokat, esetleg másképp csináltam volna, vagy legközelebb mit csinálok. A másik, amit szoktam, bevonom a kollégákat, és tényleg leülünk arról, hogy oké, akkor mit tanultunk ebből a helyzetből, és egy kicsit beszélgetünk arról, hogy akkor vonjuk le a konzekvenciát, hogy legközelebb ezt még jobban tudjuk csinálni.
Azt mondtad, hogy szoktad értékelni a hetet, tehát ez neked egy szokásod, vagy az a közelmúlt eseményeit, ezt igen. Miért csinálod?
Ezt általában hétvégén csinálom. Túlzás lenne azt mondani, hogy hétvégén dolgozok, de hogy hétvégén rászánok, időmtől függően, vagy családomtól függően egy kis időt arra, hogy végig gondolom a hetet, és akkor, mikor nem csörög a telefon, nem kell rohanni tárgyalásra, nincs az a hétköznapi daráló, hogy már a következő ügyekben készül szépen fel. Könnyebben, szabadabban, egy kicsit out of the box rá lehet nézni. Mi történt a múlt héten, mi fog történni a következő héten? És én egyébként üzemeltetek egy ilyen, a kollégákkal egy ilyen heti jelentésrendszert, ez nem kell túlképzelni, ez egy e-mailes forma, minden pénteken megküldik, írásban, minden hétvégén én ezeket megválaszolom, segítem őket irányokkal, javaslatokkal, döntésekkel, hogy melyik irányba hogy menjenek. Így hétfő reggelenként én nem egy ilyen hétindító megbeszéléssel összehívok mindenkit, és ülünk 2-3 órát együtt, hanem mindenki úgy ér be a munkahelyére, hogy a posta fiókjában már ott várja egy válasz arra, hogy akkor hogy nézzen ki a hete, melyik problémájában, melyik kérdésében, hogyan menjen tovább. És ezt egy nagyon hatékony rendszernek gondolom.
Hatékony, de ugyanakkor egy kicsit talán személytelennek tűnik, vagy te hogy látod ezt a mixet? Mert valóban ez így hatékonyabb.
Ez egy hatékony. A személyességet egy jelenleg biztosítja azt, hogy egyelőre kicsik vagyunk. Mi jelenleg hatan vagyunk, és a maga
bemész, és mindenki lát mindenkit.
Így van. Így van. Egy irodában ülünk, egy open office-ban ülünk, közösen ülünk, ha bárkinek egy kérdése van, akkor csak fölemeli a fejét a gép fölül, és lehet beszélgetni. Az irodát úgy terveztem meg, hogy maga a konyhához tartozó étkező, az részben egybe van nyitva az open office térrel, és mint egy kávézó működik. Tehát, hogyha bárki úgy érzi, akkor simán apró beszélgetések ki tudnak alakulni úgy könnyedén a konyhai étkezős részben, hogy egyébként egyben gondolkodik a csapat, és egyben ülünk.
Ezt miért csináltad? Hiszen korábban meg hierarchiából érkeztél, tehát felsővezető, titkárság, külön szoba, alattad sok-sok középvezető, és akkor most ez erős váltás. Tehát miért csináltad ezt?
Nem is ülnék külön irodába, megmondom őszintén.
Miért nem?
Mert így akkor együtt élek a kollégákkal, együtt élek a projektekkel, és együtt élek a problémákkal.
Ez fontos?
Hogy érezzem, hogy melyik projektnek mi a szívverése, talán ezt így megfogalmazhatom, ahhoz ez szerintem egy nagyon jó indikáció, hogy így akkor jobban látom, jobban érzékelem én is, és emiatt én nem is ülök külön, én együtt ülök a kollégákkal. Megpróbálom azt az előnyünket kihasználni, hogy jó szaktudásunk van, jó személyes referenciáink vannak, de a cég még fiatal. Cserébe, amikor minket megkeres egy lehetséges feladattal, egy megbízással valaki, mi azt tudjuk mondani, hogy fiatalosak vagyunk, rugalmasak vagyunk, és nagyon personalizált személyesek. Tehát mi tényleg személyesen foglalkozunk az ő beruházásával, és egyelőre jelenlegi státuszunkban mi még nem egy nagy cég vagyunk, ahova bedobnak egy feladatot, és akkor ott majd kijelölnek valakit, de a vezérigazgató csak havonta egyszer találkozik ezzel a problémával, hanem én általában a projektek tulajdonosaival, vagy a projekt cégi első számú vezetőjével szinte hát minden projektünknél legalább heti egyszer leülök.
Hogy választottad ki ezt a kis csapatot? Ezek inkább barátok, vagy máshol megismert, jó képességű emberek. Hogy áll össze ez? Mi volt a szempont, inkább azt mondom? Ennyi van a szakmai hozzáértés, persze.
A szakmai hozzáértés az nekem nagyon fontos volt. Nekem az is nagyon fontos.
Bocsáss
volt.
Meg, hogy közben, de van, aki azt mondja, és volt ilyen vendégem, aki azt mondta, hogy a szakmai hozzáértés az második szint. Uh-huh. Neki az a legfontosabb, hogy milyen személyiség.
Én ezt ketté szedném. Egy latban van, hogy ugyanazt gondoljuk egy beruházás végrehajtásáról, hasonló szemlélettel és hasonló fontosságokat. Nagyon sokféle iskola van, hogyan kell egy építési projektet felépíteni és végrehajtani, és nyilván ebből adódóan sokféle módon is sikerül egy beruházás. És ezt nem feltétlenül a kivitelező minőségére értem, hanem például az elhúzódásra, az áttervezésre jól volt-e megalapozva például a megrendelő igény. Mi ezekre teszünk nagy hangsúlyt, tehát hogy én olyan kollégákat kerestem, akiknél ezek a fókuszpontok hasonló irányba vannak, a hasonlóan gondolkodnak, mint én, és együtt érezzük azt, hogy hol vannak a kockázatok a projektben. A másik nálam is a személyiség volt, hogy egyben néztem egy személyiséget arra, hogy egy megrendelővel szemben kell tudnia tárgyalni.
Hát igen, ő neki kell szimpatikusnak lenni.
Igen, és egyben pedig egy csapatot is építek, tehát a csapatba való beillesztését is próbáltam nézni.
Megütötte a fülemet, amikor azt mondtad, hogy hó, sokféle iskola van a beruházás lebonyolítására. Ez engem nagyon meglepett, mert így kívülállóként azt gondolom, hogy van egy Excel tábla, meg van egy ütemterv, azt hajrá. Tehát mindenki egyformán csinálja. Mesélj egy kicsit, ha lehet, ezekről a részletekről, amennyire ez ilyen nem túl szakmai keretekben ez elvégezhető.
Mindig megpróbálom megérteni, hogy mit építünk. Megpróbálom megérteni, hogy és miért építjük. Miért került ő abba a helyzetbe, hogy így döntött, hogy minél jobban beleéljük magunkat. Ha kell, megtanuljuk a funkciót, ha kell, megértjük az üzemeltetést. Ha kell, elmegyünk külföldre, és megnézzük, hogy hogy működnek a jó példák. Én nagyon sokat jártam, és egyébként, ha szükséges, megyek is külföldre, és megpróbálom megtanulni és megérteni, hogy az egyébként mitől jó. Mert tervezés során ezek a megértések fogják jobbá tenni a házat.
Egy konferencián, egy régebbi évek kezdődő konferencián, hogy azt mondtad, hogy az építőipar helyzetéről, hogy az iparági szereplők egymásra vannak utalva, és az együttműködés elkerülhetetlenné válik, megértve egymás kockázatot, és mielőtt elérjük a szakadék szélét, ezt 2021-be mondtad. És ez lehetséges megcsinálni, mert ez a fajta együttműködés, mondjuk így, hogy nem jellemző a magyar gazdaságban. Lehet, hogy a társadalomra igen, nekem az a benyomásom, hogy nem minden esetben. Tehát ez egy nehéz feladat.
Ez egy nehéz feladat. Erre nyilván a nagyobb szereplők azok, akik valamilyen módon ráhatással bírnak. Tehát, hogy amikor erre gondolok, vagy ezt mondom, és ez azt hiszem a portfóliónak volt a konferenciája, igen, hogy ott alapvetően ilyen iparági szintű kérdésekről beszélgetünk, és ez a mondás, ez szerintem, és ez a kulcs, amikor erről beszélek, ez iparági szintű szereplőknek a kezében van, ők tudnak ebben segítséget nyújtani.
Hát igen, de ha nagyok, akkor igyekeznek elnyomni a többieket, nem segíteni, és megtisztítani a terepet saját magukra, tehát piacokat szerezni.
Igen, de a kivitelezőnek nem konkurenciája a tervező, vagy a kivitelezőnek nem konkurenciája a műszaki ellenőr, de érdeke, hogyha nincsen terv, ha nincsen tervező, nincsen terv, akkor nincs mit kivitelezni.
Akkor másképp kérdezem, tehát, hogy az építőipar tud-e úgy egészben magára tekinteni, minden szereplő egymásra figyelni, amit mondtál, tehát vannak a tervezők, vannak a kivitelezők, vannak a fejlesztők, nyilván akár még a bankokat is ide be lehet vonni, hiszen ők adják a pénzt ehhez, az ingatlan fejlesztésekhez, hogy mint olyan szakma.
Én bízom benne, hogy ha csak célként tűzzük ki, és minden évben, vagy mindig kitűzünk egy pici lépést, hogy hogyan érünk el odáig, de nem érjük el, csak közelítünk, mert tényleg nagyon bonyolult egy ilyet, azt gondolom már akkor jobbá tesszük ezt a...
És a kicsiben lefordítjuk, ugye te mindenkivel te vagy, te tartasz kapcsolatot. Ez működik kicsiben is egyébként? Egy projektnél, egy ingatlan fejlesztésnél, ez az együttműködés. Hát nyilván szerződnek az emberek, de hát szerintem a mindennapi tapasztalat az építőiparban az a szervezetlenség. Most a magánemberekről van szó, hogy nem jönnek határidőre, nem akarom sorolni a rém történeteket, de akit ismerek és építkezett, az azt mondta, hogy köszönöm szépen.
Tehát egy elég volt.
Egyszeri projekt.
Senki nem mondta, hogy könnyű szakmánk van.
Most néhány perc zene következik. Ha tetszik a beszélgetés, maradj velünk. Hamarosan folytatjuk.
A dzsungelharc hamarosan folytatódik.